tegnap esti alkalmon, az alkalom elején szó volt arról, hogy egy családnak milyen a szerkezet, és hogy egy családban milyen munka megosztások vannak, hogy hogyan néz ki egy család, és mit ad egy család. Ad egy védettséget, és a családban van egy közös identitás. És így a család téma kapcsán az merült fel bennem, hogy a mai délelőtt és a holnapi délelőtt is egy kicsit a kapcsolatainkról beszélgessünk, hogy milyenek a családi kapcsolataink. És a mai délelőttnek ezt a címet adtam, hogy kapcsolataink a családban, és holnap pedig a kapcsolataink a közösségben lenne a téma. És ahogy elővettem az igét, az új szövetségre támaszkodva, Máté evangéliumában a 10. fejezetben a 34. verstől a 39. versig Jesuának egy nagyon érdekes megközelítését találjuk arról, hogy mit mond a családi kapcsolatokról. Olvasom, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a lány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Ami különösen megfogott ebbe a részbe, az az első három vers. Nem békességet jöttem hozni, hanem fegyvert. És egyből ugye ott lehetne az ellentmondás bennünk, hogy de máshol pedig azt mondja, hogy az én békémet adom néktek, amikor a tanítványainak beszél, és békesség legyen köztetek, és most mégis az szerepel itt, hogy nem békét hoztam jönni, hanem fegyvert. És nem egy családcentrikus képet ad itt Jézus arról, hogy milyen legyen a viszonya egy anyának a lányával, egy fiának, egy apának a fiával. És nagyon régóta foglalkoztat, hogy mit jelent ez a meghasonlást támasztani, mit jelent ezt, hogy fegyvert hozni, mit jelent az, hogy ellenségeskedést hozok a családon belül. És ahogy egy kicsit jobban szemügyre vettem ezt az igét, és tényleg kértem a világosságot Istentől, hogy mutassa meg, hogy mi ez, mit jelent tulajdonképpen ez az ige szakasz, és hogyan értelmezzem ezt az ő szelleme szerint, segítségként ismét elővettem a héber szöveget, és nagyon sok olyan dologra kaptam rá világítást, ami megmagyarázza ezt az igét abból a szempontból, hogy valóban mi lehetett az üzenete Jézusnak ezekkel a szavakkal. Először is az első versben tisztáznunk kell két fogalmat, mit jelent a békesség, és mit jelent a fegyver. Illetve mit jelent az a szó, hogy bocsájtani, békességet bocsájtani, illetve fegyvert bocsájtani az embereknek, ennek a világnak. És az első ige, amit megfogott, az nem azt jelenti, hogy békességet bocsájtok és kiárasztom a békémet, mint ahogy itt esetleg egyből erre gondolhatnánk, hanem itt az az ige szerepel, hogy elhozom a békét, elvezetrek, elvezérellek a békére, beteljesedést adok. És itt megálltam egy pillanatra, hogy nem azért jött, hogy mindent beteljesítsen egyből a mi életünkben. Tehát nem egy befejezést hoz. És én úgy érzem, hogy a hívő életünknek is ez a egyik kérdése és kulcskérdése, hogy ugye amikor megtörténik egy életátadás, sokszor azt gondoljuk, hogy befejeződött valami, holott akkor kezdődik el. És itt ez a békesség szó, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem azért jöttem, hogy befejezést hozzak az életetekre, hanem azért jöttem, hogy fegyvert hozzak. És mi ez a fegyver? Ez egy nagyon érdekes szó, amit itt használ az írás, ugyanis héberül semmiféle fegyverről nincs itt szó, itt ez a szó annyit jelent, hogy éle valaminek. És egyből eszembe jutott az ige, mint két élő kard, és ez az él továbbá jelenti még azt is, hogy véső, formáló eszköz, egy éles, erős formáló eszköz, olló, és egy nagyon érdekes jelentése van ennek a szónak, ami megegyezik a hórep szóval. Ugyanis ez a héber szó, hogy fegyver, a héberben úgy van, hogy harév, ami egyenlő a hórebbel. És itt szinte leppelként hullott le a szememről az, hogy mit is jelent az, hogy fegyvert hozni. Mit jelent az, hogy a hórebet hoztam el nektek. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a szövetséget állítsa helyre, és a szövetséget adja, erősítse meg az emberek közt, és erősítse meg ezzel a világgal. Mi történt a Hóreben? A Hóreb a Sináj hegynek az egyik csúcsa, és sokszor olvassuk a Mózes könyvében, több helyen is, a második, ötödik könyvekben főleg, hogy mi történt a Hóreben. Ott nyilatkoztatta ki magát Isten. Ott történt a szövetségkötés, ott történt az ige átadása, ott történt az, hogy hallották a tűzből beszélni Istent, és ott történt az, hogy a nép megszentelődött, ott vált néppé, és ott lett Istennek az eljegyzett felesége. Ott történt egy szövetségkötés. És akkor így már egy kicsit összeállt bennem ez a kép, hogy mi is ez a fegyver. Hát azért jött Jézus Krisztus, hogy nem a úgymond láblógatós életet hozza, hanem azt, hogy a szövetséget helyreállítsa. Azért jött, hogy a szövetséget hozza el, a szövetségre vezéreljen rá, a szövetségre vezessen el, és azt a szövetséget teljesítse be, amit a proféták hirdettek, amit Mózes hirdetett, ami már öröktől fogva ígéretként ott szerepelt az Ószövetségben, és ezt a szövetséget jött beteljesíteni. Nem a békességet jött beteljesíteni, nem azt a fajta békességet, amely egy befejezettséget jelentene az életünkben, hogy most már aztán teljesen szentek vagyunk, és tökéletesek vagyunk, hanem pontosan egy olyan élt hozott, az ige élét, az ige kardját, a szövetségnek az élét, amely egy állandó formáltatást végez az életünkben. Ő azért jött, és arra nyitotta ajtót, hogy a szövetséget, a Hóreben kötött szövetséget állítsa helyre. És itt a szövetségkötést éreztem egy nagyon sarkalatos pontnak, hogy itt tulajdonképpen erről van szó a következő részekben is, amikor azt mondja, hogy mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt. És itt fel vannak sorolva a családi kapcsolatok. Egy valami azonban hiányzik. A férj és a feleség. És a férj és a feleség között a szövetségnek a helyreállításáért jött. A családi kapcsolatainkban az első számú pont az, hogy milyen a szövetségünk, elsősorban Istennel, mint ahogy itt az első vers is beszél, a második pedig a házastársal. Milyen a szövetségem a férjemmel, milyen a szövetségem a feleségemmel. És ez a meghasonlást támasszak, ez is egy más szóval szerepel, annyit jelent itt a héberben, hogy elválasztani, elkülöníteni, vagyis, hogy különítsem el az anyát a lányától, különítsem el az apát a fiától, különítsem el az anyóst a menyétől. Miért? Mert ők nincsenek egy szövetségben. Én nem a kislányommal vagyok egy, és a párom nem a kisfiával egy, hanem mi férj és feleség vagyunk egyek. És ha ez a szövetség nincs a helyén, akkor nehéz megélni mindazt az ígéretet, amit Isten egy családnak adott. Azért szükséges ez az elkülönítés és elválasztás, hogy a férj és a feleség meg tudja élni azt az utat, azt az elhívást, ami kettőjüknek adatott. Az ő szövetségünknek a megerősítéséért jött Krisztus azért, hogy betöltse az első parancsolatot, miszerint a férfi elhagyja anyját és apját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És ezt a szövetséget akarta, és akarja Krisztus megerősíteni azáltal, amikor azt mondja, hogy fegyvert hoztam, vagyis a hórebet hoztam el, a szövetséget hoztam el, és ez a meghasonlás, itt nincs olyan, tehát nincs szó arról, hogy, hogy a kapcsolatok megszűnnek, vagy meghasonlanak, hanem arról van szó, hogy el vannak választva. Hiszen itt felnőtt lányokról és felnőtt férfiakról van szó. Itt nem a kisgyermekekről beszél ebben az ige szakaszban, nem a kiskorú kislány és az anyja között támaszt ellentmondást és leválást, nem a kiskorú kisfiú és az apukája közötti elválasztásról beszél, hanem a felnőtt fiúról és a felnőtt lányról. Miért? Azért, mert a felnőtt fiúnak és a felnőtt lánynak egyszer házasságba kell lépnie. És az úgy nem fog menni, hogyha viszi magával az anyucit a házasságba, vagy viszi magával az apucit a házasságba. És itt egy olyan elválasztásról van szó, hogy igenis értsétek meg, hogy külön útja van a fiadnak, aki már felnőtt, külön útja van a lányodnak, aki már felnőtt. Nem lehetsz vele olyan egységben és egy közösségben, hogy egy elhívásban vagytok. Neki külön útja van. A felnőtt fiúnak egy külön elhívása van, amit be kell teljesítenie majd a jövendőbeliével, és a felnőtt lánynak is egy külön útja és elhívása van, amit majd neki is be kell teljesítenie a férjével. Erről az elválasztásról beszél Krisztus. És úgy érzem, hogy fontos megjegyezni azt, hogy igen, itt már a nagykorúakról van szó, akik még hajadonok, és akik még nem nősültek meg, hogy azoknak a családi kapcsolatát rendezze. És úgy érzem, hogy mindannyiunk életében volt egy ilyen pont, vagy van egy ilyen pont, vagy majd lesz egy ilyen pont, hogy a házasság előtt állunk, és nem tudjuk a helyzetünket, hogy hogyan éljük meg a kapcsolatainkat, még egyedülállóként, még hajadonként, az apánkkal, az anyánkkal, és úgy érzem, itt Krisztus ad egy olyan útmutatást a szülőknek, akiknek már felnőtt gyermekeik vannak, hogy hogyan viselkedjenek, hogy tudják meg azt, hogy az én nagykorú gyermekem nem velem van egy elhívásban, és nem velem kell, hogy legyen egy szövetségben, hanem azzal a párjával, akit Isten mellé rendelt. És ha ezt meg tudjuk élni, akkor úgy érzem, hogy a családi kapcsolataink rendeződhetnek Isten szerint, mert amíg ez nem működik, és a nagykorú gyermek, legyen az férfi vagy lány, ott ül apuci körül, és állandóan ott lebzsel körülötte, vagy éppen az anyuci szoknyája körül, addig nem fog tudni kilépni, és önálló elhívásába és az önálló szolgálatába beállni. Ezért szükséges ez az elválasztás, ami egy nagyon természetes folyamat, és nem egy család ellenes kép kell, hogy kialakuljon ezeknek a szavaknak a hallatán bennünk, hanem pontosan a családért való szavakról van itt szó, hogy a helyes családi kapcsolatok, a helyes családi közegnek a megélése működjön az életünkben, ami Isten szerinti. És mindig oda lyukadok ki, hogy a szövetségnek a helyreállítása az, ami az elsődleges az életünkben, hogyha ez megtörténik, akkor tudjuk átvenni mindazokat az elkészített ajándékokat és ígéreteket, amelyeket számunkra Isten már rég bekészített. Itt a következő vers, a 36. vers, hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe, ez sem valami bizalomgerjesztő dolog, de már a proféciában is találkozhatunk vele Mikeás könyvében, amikor Mikeás 7-6-ban arról beszél ugyanezekkel a szavakkal a proféta, hogy az ellensége lesz az embernek az ő házanépe. És a proféciában egy olyan szövegkörnyezetben van ez az ige, hogy az utolsó időkben mi fog történni. Ember embertársára támad, stb. És ellensége lesz az embernek a házanépe. És ez az ellenség is egy érdekes fogalom, mert ez egy olyan szóból származik, ami annyit jelent, hogy felingerel. És ezen is elgondolkoztam a kapcsolatainkban, a családi kapcsolatban, akár a saját személyes kapcsolatomban, hogy mikor ingerel engem föl a család tagjaimnak, jelen esetben most itt apám, anyám, rokonságom, testvérem, vérszerintiekről van szó, viselkedése, mikor ingerel fel? Akkor, amikor Isten ellenes. Akkor, amikor a szövetség ellen megy. És abban az esetben, hogyha a családtagok a szövetség ellen mennek, akkor az az embert, aki a szövetséget megkötötte Istennel, azt az embert ez ingerli. idegesíti. Idegesíti az, hogy nem hagy engem az én elhívásomban érvényesülni. Idegesíti az, hogy nem hagyja azt, hogy beteljesedjen az az út, ami az én utam Krisztus szerint. És ezután következik, egymásba fűződnek ezek a mondatok, hogyha figyeljük és érezzük, hogy ha téged ez ingerel, akkor egyértelmű, hogy engem szeretsz, és hozzám ragaszkodsz inkább, mint a vér szerintiekhez. Miért? Mert a szövetségben vagy benne. És itt van 37. vers, aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Most a másik oldalról közelítettem meg, hogyha inkább szereted Krisztust, és igenis Krisztussal mész, és tudod, hogy mi az utad, meggyőződéssel ráálltál arra az útra, ami a tiéd, akkor ellened fognak fordulni a családtagok, a vérszerintiek, még abban az esetben is, hogyha ők hívők. Itt nem csak hitetlenekről van szó, itt a hívő családtagokról is, aki nem ismeri el azt az utat, amit te kaptál, és azt az elhívást, amit te kaptál, még akkor is, ha ő magát vallásosnak vagy hívőnek mondja, ellenséged lesz. Abban az esetben lehet realizálni és normalizálni ezeket a kapcsolatainkat, hogyha egy felnőtt szülő elfogadja az ő felnőtt gyermekének az útját, és hagyja, hogy menjen azon az úton, melyet Krisztus neki rendelt. És itt az szerepel, hogy nem méltó én hozzám. Hát ez is egy kicsit olyan számomra kicsit hellenisztikus megfogalmazás. Mit jelent az, hogy méltóvá válni? Ki kell érdemelni azt a rangot, hogy én most Krisztushoz méltó legyek, és azáltal, hogy tényleg ez a szövetség beteljesedik az életembe, és megerősödik, és működik, és élővé válik, azáltal én egy lépcsőszinten feljebb vagyok, és méltóvá válok arra, hogy kövessem Krisztust. És itt is az a héber szó szerepel, illetve a görögben is ugyanez a megfogalmazás van, hogy hasonlóvá válni, szolgálni, szolgálatot tenni, szüntelenül figyelni, szemlélni. És ez a Krisztusi. Nem a megfelelés, nem az emberből való késztetés arra, hogy én most megfeleljek az igének, és méltóvá válok ezáltal a Krisztusi úthoz, hogy ezt és ezt megteszem, hanem hasonlóvá válok hozzá. És mennyire másabb ez a megfogalmazás, hogy hasonlóvá válok, az ő képére és hasonlatosságára válok, és megint beteljesedhet az írás, és megint beteljesedhet a szövetség, hogy mivé formált Isten? Az ő képére és hasonlatosságára. És azzá válok, akinek teremtett. Hogyha ez a szövetség helyreáll az életemben, és ez a szövetség, amiért Krisztus jött, hogy ezt az élt hozza, az igének az élét, a kétélű kardot, amely állandóan formál, tisztít, vés, keményem, mert a véső az nem egy puha dolog, igenis kemény harcok árán alakítja az életemet, formázza, és hogyha ez a szövetség helyreáll, akkor tudok hasonlóvá lenni, figyelni, szolgálni, szolgálatba állni, szolgálatot tenni, szüntelenül ráfigyelni, és még azt is jelenti ez a szó, hogy megelégedni. És akkor nem kell a másé, akkor nem kellenek azok, amik már nem az enyémek, hanem csak azt végzem, ami az én feladatom. És megelégedetten, folyamatosan figyelve, szüntelenül őrá tekintve tudom élni a Krisztusi életemet, azt a tanítványi utat, ami az enyém. És itt, hogy egy kicsit érezzük a különbséget a megelégedettség és a befejezés között. A megelégedett ember folyamatosan végzi a rábízott feladatokat. Nem áll le. Azzal, hogy megelégedik az ember, és megelégszik mindazzal, amit kap Istentől, az nem egy leállást jelent. A befejezés viszont egy leállást jelent, és a leállás a hívő életnek a megrekedése. Miért rekedt meg a hívő élet? Miért rekedt meg a hívő életem, a hívő életed? Miért? Azért, mert nem működik az az él. Azért, mert a békességet, a békességnek azon fokát választottad, amely ad egy lájtosabb, egy könnyebb életutat, és nem választottad azt a fegyvert, ami az igének az éle, a kardja, amelyik vág, amelyik tisztít, amelyik szabadít, amely folyamatosan a megszentelődés útján vezet, te választottad a lájtosabbat. Ezért reked meg, ezért áll meg sokszor a hívő életünk, amikor vállaljuk azt, hogy igenis odállunk a véső alá, és a szövetséget nem csak megkötjük, hanem megerősítjük Krisztus által, és a Hóreb működik, és élővé válik a szívünkbe, nem csak az agyunkba, hanem a szívünkbe, és a szellemünkbe, és az egész lényünket áthatja, akkor kiformálódik bennünk a Krisztus. És amikor kiformálódik bennünk a Krisztus, akkor tudjuk ezt az utunkat, ezt az életutunkat megelégedettséggel járni. Aztán jön a 38. vers, aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. És itt egymás után szerepel háromszor is az, hogy nem méltó én hozzám, nem méltó, nem méltó. És ebben érzem azt a hangsúlyt, hogy Krisztusnak mennyire fontos az, hogy hasonlóvá váljunk ő hozzá. Mennyire fontos az, hogy szüntelenül rátekintsünk, hiszen csak így tudjuk követni, hogyha egy állandó összhangban vagyunk vele, hogyha a szövetségünk ő vele működik, és élővé válik. Nem azt mondja, hogy heti két alkalommal figyeljél rám, és akkor utána meg éld a családi életedet, aztán majd csak lesz valami, hanem szüntelenül. Ez annyit jelent, hogy a nap 24 órájában szüntelenül, még az alvó állapotomban is kérem Istennek a jelenlétét folyamatosan. Aki ott áll a Hóreb hegyénél, az nem egy pillanatig volt ott. Amikor megköttetett a szövetség, az nem egy pillanati időszakos dolog volt. Ott a Sináj hegyen, a Hórebnél, a Hóreb lábánál megszűnt tér és idő. Ott az örökkévalóság nyílt ki, és számunkra az örökkévalóságot hozta el Krisztus. Azt szeretné, hogy egy állandóságban legyünk vele, egy állandó kapcsolatban, egy állandó élő kapcsolatban. Amikor a keresztfelvételről van szó, akkor itt arra kell gondolnunk, és számomra ez egy olyan üzenet, ez az ige szakasz, hogy aki nem vállalja a szolgálatát, és aki nem vállalja azt a küldetést, amit Isten adott neki, az nem tud hasonlóvá válni Krisztushoz. Hiszen Krisztusnak a keresztje az nem más, mint az ő küldetésének a betöltése, az ő váltságműve, az ő kiontott vére által való szabadulás, tisztulás és megváltás, az volt az ő küldetésének a beteljesedése. És hogyha valaki nem vállalja azt a küldetést és azt a szolgálatot, amit Isten rábízott, az hogyan fog Krisztushoz formálódni? Hogyan lehet olyan, mint Krisztus? Hogyha neked van egy elhívásod, van egy küldetésed, van egy életutad, és te nem akarod vállalni azt, akkor hogyan lehetnél olyan, mint Krisztus? És itt ez is egy sarkalatos kérdés, úgy érzem, hogy mennyire tudjuk elvállalni a szolgálatunkat, amit Isten ránk bízott. Vagy válogatunk a kendermagban, hogy most nekem ne haragudj, Uram, de hát nem, ez nem az én szolgálatom. Inkább azt szeretném csinálni. Vagy pedig elfogadom azt az utat, amit adott, akármilyen is az. Akármilyen nehéz, akármilyen göröngyös, akármilyen szép, akármilyen jó, örömeivel, bánatával, mindenével együtt. Az az út az enyém. Mert csak azon az úton tudok kiteljesedni, azon az úton tudok beteljesedni, azon az úton tudom megelégedetten élni a szolgáló hívő életemet. És az utolsó befejező verse ennek az ige szakasznak, az úgy hangzik, aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. És ez is egy nagyon érdekes ige szakasz. Régóta foglalkoztam, nagyon sokszor gondolkoztam ezen, mit jelent elveszteni az életet, és mit jelent megtalálni az életet. És itt a megtalálás szóra az szerepel, hogy megtalálja, megszerzi, átadja. Egy átadásról van szó, és nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy ebben a versben az elvesztés kétszer szerepel. Ugye, aki megtalálja, elveszti azt, és aki elveszti, én érettem, megtalálja ezt. Azonban itt két különböző elvesztésről van szó. Az első elvesztés az arról szól, hogy eltűnik, eltéved, tévutakra terelődik, és a héber szöveg szerint a lelkem. vagyis itt az élet, a lélekről szól. A lelkem terelődik télvútakra. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy megtalálta, megszerezte önmagának az ő lelkét, az ő érzéseit megvalósította, az ő vágyait megvalósította emberből, tehát az emberi akaratát, az akaratát, a vágyait, a gondolatait érvényre tudta hozni, meg tudta szerezni, az elveszíti azt, vagyis tévutakra terelődik az ő lelke. Hogyha nem a szövetségen belül gondolkozom, és nem a szövetségen belül élem meg az életemet, akkor egyértelmű, hogy a szellemem felett a lelkem fog uralkodni. A lelki dolgok jönnek elő, a lelki vágyak, a lelki akaratok, a lelki érzések, és a lelkem kezdi átvenni az irányítást az életem fölött. Amikor én azt gondolom magamról, hogy én bizony már megtaláltam önmagamat, akkor történik az, hogyha ez mind nem Isten szellemében és Isten szerint megy, hogy egyszerűen elvész a lelked. Lehet, hogy egy darabig megy, de egy idő után felőrlődnek a gondolataid, felőrlődnek a vágyaid, az akarataid, lehet, hogy egy pillanatig szuper magasan vagy, és nagyon jól vagy, de aztán szép lassan elsoványodik a gondolatod is, és elsilányul az egész lelki életed. Itt ez az elvesztés, ez arról szól, hogy egy idő után a tévutaknak a következménye a romlás, a süllyedés, a tönkremenés. És egy fokozatos lesüllyedés, egy lelki-szellemi leépülés következik be az ember életébe. És amikor azt mondja a másik szóval, hogyha elveszti a lelkét, én értem, ez viszont már egy egész más elvesztés, mert itt az van, hogyha eldobja, lerázza, leveti a dolgát, átadja valakinek, valakiben bízik, akkor megtalálja azt. És hogyha Krisztus szelleme alá rendelem az életemet, akkor a lelkem is át van adva. Akkor át van adva a gondolatom, a vágyam, a kívánságom, minden alá van rendelődve. Akkor már nem saját magam akarom megvalósítani magamat, hanem letettem és rábíztam az ő kezébe, hogy ő mutassa meg az ő szerinte való gondolatokat, vágyakat, érzéseket, akaratokat, mit, hogyan tegyek. És én úgy érzem, hogy elsősorban itt az önmagunk, saját identitásunknak a helyreállása az, ami a családi kapcsolatainkat befolyásolja. Hogyha megvan ez az identitás, hogy tudom, hogy ki vagyok, milyen utam van, tudom, hogy milyen a szövetségem Krisztussal, akkor történhet meg az, hogy normalizálódik ő szerinte, és helyreáll ő szerinte a családi kapcsolatom. Akkor már nem az lesz számomra fontos, hogy most mit mond anyuci, vagy mit mond apuci, hanem hogy mit mond Krisztus. És akkor, mivel emberek vagyunk, és érzéseink vannak, az érzéseink is átalakulnak Krisztusivá. Akkor, ami mondjuk eddig fájt, az nem fáj. Azért, mert nem a lelkemet éri el, nem a lelkem kapja az első döfést, hanem a szellemem betakarja a lelkemet. És az a megtisztított és Krisztus szerinti szellem védi az érzéseimet, védi a lelkemet, védi a gondolataimat. Saját példát tudok hozni. Pár évvel ezelőtt, hogyha vérszerinti családomban valamilyen konfliktus volt, rettenetesen kikészültem. Nagyon a szívemre vettem a dolgokat, nagyon a lelkemre vettem az összeütközéseket, a konfliktus helyzeteket, ha lehetett, kerültem. És valahogy most kezdtem el eljutni odáig, hogy mit jelent megélni ezeket az éles, élt helyzeteket Krisztusban. És most érzem azt, hogy egy olyan védettségben vagyok, hogy már nem éri el az érzéseimet, az érzelmeimet, az, ami eddig borzasztóan fájt, és halálosan fájt, hogy nem tudok egy normális kapcsolatot kialakítani anyámmal, vagy a rokonságom bármelyik részével, hogy állandó konfliktusok, ütközések, folyamatos ütközés van. És ez nagyon megviselte még pár évvel ezelőtt a lelkemet, és most érzem azt, hogy mit jelent az, amikor a szellemem betakarja a lelkemet. Most is jönnek az ütések, folyamatos a támadás, de érzem azt, hogy védve van az érzésem. Most már nem borulok ki érzelmileg, most már nem visel meg. Miért? Azért, mert megerősödött a szövetség, és egyre erősebb a szövetség. És ahogy erősödik a szövetség, annál erősebb a védelem. Ahogy megerősödik a szellemben való szövetségem Krisztussal, annál erősebben takarja be a lelkemnek a védelmét, és az egész lényemnek a védelmét. Ahogy erősödik az a Sinai-hegyi szövetség, és ahogy élővé és működővé válik, úgy egyre jobban betakarja az érzéseimet, a gondolataimat, a vágyaimat, lefedi. És meg tudom azt élni, hogy mit jelent Krisztusban a fegyver, és mit jelent Krisztusban az, hogy igenis ő élt hozott az életembe, és élt hozott, kardélét hozta el az életembe, hogy a szövetségét helyreállítsa az én életemben is. Még eszembe jutott így a családi kapcsolatokról az Efezusi levél, Efezus 5.33-tól olvasom. Még előtte is Pál már sok mindent felsorol így a férfinő kapcsolatáról, a férj és feleség házasságáról, és mivel úgy érzem, hogy a szövetségnek a megerősítése a főbb üzenete ennek az ige szakasznak, egy kicsit kiegészíteném az Efezusi levél 5. fejezetében a 33. verstől. Hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked dolgod, és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. És azért vettem elő, mert ez keresztény házirendnek is kiszokták függeszteni, hogy milyen legyen egy jó keresztény családi élet. És ugye itt az 5. fejezetben a 33. vers előtt jóval, sokkal felsorolja Pál azt, hogy milyen legyen a férj és a feleség kapcsolata, és hozza azt a hasonlatot, hogy a Krisztus és az egyház hasonlata, vagyis Krisztus és Krisztus testének a hasonlata. Nagyon szép, gyönyörű hasonlat, nem akarok most ebbe belemenni, én inkább belemennék abba, hogy mit jelent a férj és a feleségnek a kapcsolata, még egy kicsit kiegészítve a Máté szerint itt. Azt mondja, hogy úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. És itt ez az önmagát szeretni, itt ez az odaadó, ahava szeretetről van szó, hiszen a feleségben látja meg a férj a tükörképét. És hogyha meglátja a tükörképét a feleségében, akkor rájön arra, hogy nélküle nem is tud élni. Tehát rájön arra, hogy ő az, aki a társa, a kiegészítő társa, majd erről a férj beszél, ha szeretne hosszabban. Én inkább a feleség részéről beszélnék, mert itt az van, hogy az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. És itt egy nagyon érdekes kifejezés áll szintén a héberben, hogy mit jelent az asszonynak az, hogy félje a férjét, és az szerepel itt, amit az Isten félelemre használ a héber szó. Vagyis úgy tekintsen a férjére a feleség, mintha Isten tolmácsa lenne a férj. Mintha Istennek a képviselője lenne a családban a férj. És úgy félje őt, úgy lássa őt, hogy ő az, aki hozza Istennek a szavát. És itt egy olyan szó is szerepel, ami annyit jelent, hogy tisztelni. És én nagyon sokszor még lánykoromban úgy voltam vele, hogy hát biztos, hogyha egyszer férhez megyek, akkor azt a férfit tisztelni tudom, fel tudok ránézni. A napokban beszélgettem pont a párommal erről, hogy miért számomra sokáig, és most is a mai napig fontos az, hogy fel tudjak ránézni. Hogy látom benne azt a pluszt, ami bennem nincs meg. És látom benne azt a töbletet, ami engem kiegészít. És én úgy érzem, hogy az, mivel asszony vagyok, asszonyként szólok, hogy nagyon fontos az, hogy amikor egy házasságban élek, és a szövetségben benne vagyok, lássam a férjembe azt a pluszt, amivel ő engem kiegészít, és ez a plusz az, amit most fogalmaztam meg a napokban a páromnak, hogy úgy érzem, hogy ezzel a plusszal, ami ez a többlet, ezzel a többlettel takar ő be engem. És ezért tudok felnézni rá, mert ő az én betakarásom, és ezzel a többlettel, amit Isten neki adott, azzal tud engem betakarni, azzal tud védeni engem. És számomra fontos, és úgy érzem minden asszony és nő számára az a fontos, hogy fel tudjon nézni a férjére, tisztelni tudja benne azt a többletet, azt a pluszt, ami benne van, és ezáltal érezze az ő betakarását. Nem is annyira a házassági kapcsolatokról akartam itt szót ejteni, hanem inkább mennék tovább a családi kapcsolatokra, hiszen itt már kiskorú gyermekekről van szó, ahogy Pál ír itt az efezusi levélben. Itt kiskorú gyermekekről van szó, akiknek azt mondja, ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek. Na hát ez az a szó, amit rengetegszer elmondunk szülőként, hogy fogadjál szót apának, anyának, nagyapának, nagypapának, mindenkinek fogadjál szót, mert ha nem, akkor baj lesz. És ez is egy kicsit most ugye kezdő szülőként és gyakorló szülőként is foglalkoztatott, hogy egy gyermeknek milyen szót kell megfogadni. És itt az szerepel, hogy hallgassatok, fiak, ez is egy érdekes, nem gyerekek, fiak, hallgassatok, fiak, a szüleiteknek a hangjára az Úrban. Vagyis az Úrnak a hangját halljátok meg a szüleitek szavából. Nem azt, hogy leülsz az asztalhoz, és fel nem állsz addig, amíg meg nem etted a vacsorát. Nem ez a szótfogadás. Nem az a szótfogadás, hogy azt a ruhát veszed fel, amit én megnéztem neked, mert különben megfázol, ha kimész. Nem ez a szótfogadás. Az a szótfogadás, hogy az Úrnak a szavára figyeljen a gyermek, a kisgyermek. És amikor egy kiskorú gyermeket nevelünk, akkor nem idomítani kell, ugye ez sokszor elhangzik ez a szó, hogy nem idomítani kell, hogy leülsz, meg felállsz, meg idemész, meg odamész, hanem az Úrnak a szavára legyen figyelmes. Erre kell nevelni, ezt kell továbbítani. A gyermekeknek erre hívja föl a figyelmét Pál, hogy az Úrnak a szavát fogadják meg. Itt szó sincs arról, hogy a szülőknek a szavát fogadják meg. Szóval sem mondja, hogy hallgassatok a szüleitekre. Azt mondja, hogy a szülők hangjában halld meg az Úrnak a hangját. És itt a szülő pozíciója és szerepe a kérdéses, hogy te milyen szülő vagy? Az Úr hangját hallja a gyermeked? Amikor megszólalsz, az Úr hangját hallja tőled a gyermeked? Vagy pedig azt hallja, hogy kegyél fel, üljél le, csináld ezt, csináld, az diktátor vagy. Mit hall a gyermeked az Úr hangját? És milyen ez az Úr hangja? És itt van, hogy tiszteld atyádat és a te anyádat, ami az első is, az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked dolgod, és hosszú életű légy a földön. És itt a tisztnek a betöltéséről van szó, arról, hogy te apaként és anyaként milyen tisztet töltesz be. Itt a gyermekednek ezt a tisztet kell tisztelnie. Itt nem a te pozíciódat kell tisztelni, nem engem, mint Orbán Esztert kell tisztelnie, vagy mint Orbán Bélát kell tisztelnie, hanem azt, hogy az az apa és az az anya az Úrnak a szavát közvetíti. Ezt kell tisztelnie, ezt kell becsülnie, hogy a szülő tovább viszi az ígéreteket, tovább viszi, hogy majdan a kiskorú gyermek, ha felnő, a saját szövetségét meg tudja élni. Mert hogyha kisgyermekként lát egy bizonyságot, akkor meg tudja majd élni felnőttként a saját családjában, a saját elhívásában azt a bizonyságot és azt a szövetséget, ami az övé. És az utolsó vers azt mondja, ti is, atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. És ez is egy érdekes szó. Engem mindig izgatott ez, hogy mit jelent az, hogyha egy szülő ingerli a gyerkét. Mert persze van ellenszegülés, van dackorszak. Hamarosan mi is belépünk Izsákkal a dackorszakba. Van dackorszak? Nem. De mi az ingerlés? Hol van az a határ, hol van az a küszöb, amikor egy szülő ingerli a gyerekét? És ez is egy nagyon érdekes szó itt a Héberben. Azt mondja, hogy az ingerlésre azt a szót használja, hogy aggály, aggodalom. Vagyis ne az aggályt, az aggodalmat, a kétségbeesést, a bizonytalanságot sugározd a gyereked felé, mert az belőle azt mondja, hogy egy haragot és egy mérget vált ki. Vagyis a te állapotod, ha nem stabil és nem biztos, és a szövetség nincs a helyén, csak ismételni tudom szinte már magam, ha nincs a helyén, akkor az a gyerekből egy indulatot, egy haragot, egy mérget vált ki. Ha te kétségbe vagy, ha te aggódsz, ha te aggályos vagy, akármi felől, az a gyerekben kivált egy bizonytalanságot, egy haragot, és ez az, ami ingerli őt. És amikor azt mondja, hogy ne ingereljétek a gyerekeiteket, akkor itt azt mondja, hogy legyetek bizonysággá. Ne az aggályt lássa rajtad a gyerek, ne a kétségbeesést, az aggodalmat, a bizonytalanságot, hanem légy egy stabil pont, az a stabil pont, amely tükrözi Krisztusnak a szavát, beszédét, amely bizonyság lehet az ő életére nézve is. És amikor azt mondja, hogy a gyermekeiteket neveljétek az Úr tanítása és intése szerint, akkor itt visszacsatolnék arra, hogy az Úrnak szavát hallja a gyermeket, de mi ez a szó? És a tanítás és az intés az annyit jelent, hogy a tanításra azt a szót használja, hogy eligazítás, útbaigazítás, kötél és bilincs. Vagyis érezze azt a kötelet, azt a köteléket, ami a hármas kötelék. Érezze az Úrnak a kötelékét, hogy apa és anya az Úrban él. Érezze meg azt, hogy mit jelent benne élni a szövetségbe, hiszen ő is részese most már ennek a hármas szövetségnek. Érezze meg azt, hogy mit jelent fogni azt a kötelet, a szövetségnek a kötelét, mert ez adhat számára eligazítást a jövőre nézve. Ez adhat számára útbaigazítást az élet útjára nézve. És amikor azt mondja, hogy intés, itt pedig az szerepel az a szó, hogy igazolás, védelem és bizonyság. Vagyis érezze a védelmet, a biztonságot, azt, hogy igenis minden egyes szó, amely az Úr szava, az igaz. Hogy ne legyen kétsége afelől, hogy a hívő élet igaz. Hogy légy egy hiteles példánya Istennek, hogy igenis a hívő élet igaz. Hogy lássa azt, hogy mindaz, amit apa és anya tesz, az igaz és valós, és nem mond ellen semminek. Légy bizonság, légy védelem. És úgy érzem, hogy ha ez működik egy családon belül, akkor ha egy gyermek így nő fel, és megkapja mindezt, ami itt szerepel, akkor képes lesz majd arra, visszacsatolok a Mátéra, képes lesz majd arra, hogy a szövetséget be tudja tölteni. Képes lesz arra, hogy elvegye, merje elvenni Istentől azt a szövetséget, ami az övé. És olyankor a felnőtt apa és anya nem fog beleszólni abba, hogy az útja milyen a gyermekének, csak hálát fog adni Istennek azért, hogy láthatja, ha láthatja, hogy mit tesz Isten az ő életével, hogy hogyan teljesíti be az ígéreteit. De az már egy másik út. Sokat beszélgetünk a párommal erről, hogy Izsák fiunk, ha felnő, egy saját önálló útja lesz. Nem a mi útunkat viszi tovább. Nem a sófár közösséget fogja tovább vezetni, és nem az lesz a dolga, hogy beteljesítse apának az elhívását. Neki egy saját, külön útja lesz. És ezt már most tudatosítani kell benne, hogy ő el tudja venni majd azt az elhívást és azt a szolgálatot, amit Isten rábízott. Az alapokat kell biztosítani, de hogy milyen lesz a felépítmény, azt nem mi mondjuk meg, és nem mi építjük fel. És a Máté pont erről szól. Elválasztást hoztam. Elválasztást az apa és a felnőtt gyermeke, az anya és a felnőtt gyermekek között. Elválasztást az anyós és a menye között, hiszen egy anyósnak nem az a feladata, hogy a menyecskéjének a dolgait intézgesse, hanem az a feladata, hogy hagyja, hogy az a menny be tudja tölteni a feleségi elhívását. És nem kell beleszólni, hogy hogy kell csinálni a húslevest, vagy a töltött paprikát, mert majd ő meg fogja csinálni úgy, ahogy ő gondolja. Hagyni kell ebben a szabadságban. És a szabadság úgy érzem megint a kulcsfogalom, mert amikor a szövetségkötés helyreáll, és a szövetség rendeződik, az ember szabad. És a szabadságot éli meg. És Krisztus a szabadságot hozta el, a teljes szabadságot, ami a törvény betöltése. És hogyha megéljük ezt, hogy mit jelent a törvény életévállása a mi életünkben, a szövetség rendeződése, akkor nem egy olyan fajta kötélben és bilincsben fogunk élni, amely megkötés gátol, hanem egy olyan fajta kötelet fogunk, amely a szabadságra vezet. És ezt a szabadságot kínálja fel a családi kapcsolatainkban, a családi életünkben Krisztus.
Na, hogy valaki azt higgye, hogy most megdicsérem a feleségemet, szó se róla. Azonban van egy régi héber mondás a midrásokban, vagy a misnában sírtel, nem tudom, hogyha alacsony a feleséged, hajolj le hozzá, hogy meghalljad, mit mond, és meg is értsed. Hát én ezek után azt hiszem, hogy egy görnyet leszek, mert olyan sokat mondtál, egy csomó gondolatnak nyitottál ajtót, olyan sok jót mondtál, ami bizonság is, és ezt köszönöm neked, meg kell köszönni, még a feleségemnek is, és olyan jó, hogy ezt bizonságként már ketten, illetve hárman tudjuk továbbadni, hiszen családban vagyunk. Nehéz a kérdés. Nagyon jó, hogy kihoztad azt, hogy szövetség megerősítése itt az központi lépés, a központ. És én hadd mondjam arra, hogy te nagyon áldott vagy, mert megéled azt, hogy ad egy biztonságot, ad egy elválasztást és egy védelmet a férj betakarása. Miért? Mert még egy szövetség megerősödött. Az a szövetség, amit házasságnak hívnak. Hadd mondjam a gyakorlati példát. A gyakorlati példát, hogy értsétek a dolgot, amit Eszter el is mondott, ő nem tudja, hogy én most jelen pillanatban pontosan egy órája betakarást gyakoroltam, tekintettel arra, hogy Eszter 4 éves korában az anyja kilökte, tehát anyja nélkül nőtt föl, és többszörösen kitagadta, 20-akárhány éves korában, és amikor megjelent nálam két nejlonszatyorra, hogy bejöhetem, mert nem volt hol aludnia se jóformán, és ugye mi történik? Jelzi az anyósom, bocsánat, ez a nő, hogy mikor láthatja az unokáját. Most. Ugye? Nagyon érdekes a sátán és a szellemi életnek a működése. Most, amikor ő a szabadságról beszél, az elválasztáson, megjelenik valaki, aki abszolút jogtalanul jogokat formál önmagának. Látni akarja az unokát. Nem volt anya, és unokát akar látni. Miért? Mert egy támadásnak simán lehet venni, mert abban a pillanatban egy többszörösen parázna és sok minden Isten munkájával és a parancsával ellentétesen élő ember találkozna a gyerekemmel, minimum az elhívásába kezdené félrevezetni, olyanokat kínálna, hogy ő nem fog tölteni be azt az elhívását, amit Isten adott neki, már támadja a jövőt. És ezt nem neki kell megtenni a feleségemnek, hogy ebben az ügyben betakarni, hanem nekem kell férfiként ott állni, a család védelme betakarása, amikor közöltem, hogy nem. Nincsen. És itt van a racionalitása a férfinek, hogy be kell takarni a feleségét is, a családjától. Még hogy nagyon jó az apuci meg anyuci akkor is. Be kell takarni a gyereket a mamától vagy az apucitól, hogy ne a saját képére és hasonlatosságára nevelje az anya a kisfiát, mert sose fog lesz belőle férfi lenni, és aki nem férfi, akkor Isten törvényét nem fogja racionálisan és férfiként, családpapjaként csinálni, és végrehajtani egy családba. Be kell takarni, de ez a betakarás nem egy Szent Péter esernyője, hanem arról szól, hogy oda tartom a hátamat, alárendeltség abban a pozitív és nem uralmi rendben, én kapom az ütéseket. És nekem kell racionálisan Isten törvényével válaszolni. És volt már ilyen példa a Bibliában nem egyszer, nem kétszer, és hogyha elővesszük a Bibliából, tényleg, amikor Jeshua Hamasia a családjával találkozik, majdnem, mondjuk így, ott is előfordul ez a történet, hogy amikor a szemüvegemet is előveszem, természetesen, mi a mi feladatunk, akkor maradjunk abban, hogy a mi mesterünknek, Jeshua-nak az életéről kell bizonságot tennünk, hiszen mi krisztusiak akarunk lenni, akkor egyértelmű egy az egybe láthatjuk, hogy ő hogy cselekedett. Tehát Máté 12-ben olvasom, mikor pedig szól a sokaság, íme az ő anyja és testvérei állnak vala odakünt, akarván ő vele szólni, és mondanékik valaki, íme itt a te anyád és testvéred odakint állnak és szólni akarnak veled. Ő pedig felevén mondta hozzá szólóknak, kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim? És kinyújtván kezét az ő tanítványra mondta, íme az én anyám az én testvéreim. Tanuljunk. Ha ezt egy egyszerű ember megtenné egy akármilyen ista gyülekezetben, olyan feddést kapna a presbitériumtól, az előjáróságtól és a pásztortól, hogy az ihaj. Hogy micsoda lelketlen, na, majdnem mondtam szép szavakat is. ki vagy te. Tiszteld apád és anyádat, mert nem ismerik a tiszteld apád és anyád történetét. És maga Jeshua Masia tanít arra, kicsoda az én testvéreim. És itt van az, amit mondtál, ez a bizonyos háború. Mert ez háború ám. Mert a sokasság az emberi módon, nem krisztusi módon látja, hogy itt van, hát mégis ez az elvárás, hát mégis ezt kéne csinálni. És akkor oda megyünk valaki, ugye a történetben egészen érdekes ez a mondat, és mondanék ki valaki, íme a te anyád, rámutat, hogy nem veszed észre, szinte tanít, szinte uralkodik el a szóval, hogy íme, szinte várja a választ, hogy na, mi van? Hát miért nem? Hogy? Talán érzed ennek a hátsó érzéseit. És itt van az, ez krisztusi módon nekünk is az életben rendezni kell. Nekem van egy családom, az a hármas kötelék, ami a feleségem, és Isten, ez a kettős kapcsolat, ez a szövetség, de senki nem jöhet be. Elhagyja apját, anyját, és ragaszkodik, és lesznek egyek. Ha ez nem történik meg, ez nem házasság. Kiabálva mondom, nem házasság. És nekünk azt a szövetséget, amit házasság szövetségének mond Isten, úgy, ahogy van, élnünk kell, hogy legyen betakarás. Feleségnek, nőnek, gyereknek. Nem házasságpárti vagyok, hanem szövetségpárti. A szövetségpártban persze benne van óhatatlan a házasságnak az a szövetsége, ami a betakarás kötelességét adta a férfinek. Nem nyám nyila, nünüke férfiakra van szükség. Tartsd oda a hátadat. Nem a feleséged nevel a gyereket, van egy idő, amíg megtanítja dolgokra, de te vagy a család papja, aki elveszed Istentől azt, amiért téged tisztelhetnek, hogy te továbbítod Isten parancsát, akaratát, hogy hosszú életű legyen a gyermeked, mert ha nem ismeri a törvényt, akkor a motorral fejre fog állni, vagy elissza az agyát, vagy nem tudom, mi történik. Hogy hosszú élete legyen a törvény betartása, jól menjen a dolga. Hát nézd meg a világnak a dolgát, hogy néz ki, mert nem ismeri a törvényeket. Néha még mi is kapunk belőle kis kóstolót, hogy ő miattuk néha el kell hordozunk sok mindent. A törvény tisztelete és a törvény a család papjának, a férfinek a feladata. És valóban ez a tisztelet, hogyha a feleség a férfiben Krisztus tiszteli, mint Krisztus az atyát, ez a folyamat működik, akkor csodaszépen lehet élni. És valóban itt van, ezt meg kell élni. Nem vagyok az anyukám kisfia, elmúltam tizenakárhány éves. Nem időpontot mondok, de gondoljuk el, amikor Jeshua Masia 12 éves korában Jeruzsálemből ment hazafele a templomból, a szülei egyszer azt vették észre, hogy nincs ott. Hát te nem veszed észre, hogy mellette van a kamasz gyereked, de azt se tudja, hogy te ki vagy már. Mert saját életet él melletted a félszobába, vagy ugyanabban a szobában, de te nem ismered az ő gondolatát, és ő se ismeri már tiédet, mert téged már ilyen őskori kövületnek néz. Nem veszed észre, hogy felnőtt a gyermeked? Nem veszed észre? Legfeljebb még pótolni tudsz már a tiszteletben, hogy Isten törvényeit mondod, hogy fiam, ez vagy azt. Nézd meg az én életemen, én se tettem, és ezért van jó dolgom. Ezért van egészségem, stb. Mi a feladatom? Elengedni a gyermeket. Nem kilökni, hanem megfelelő időben azt mondani, fiam, te már férfi vagy. Lehet, hogy megint azt hiszitek, hogy bálványozásról van szó, amikor megkérdezed a fiamat, hogy kicsoda ő, akkor azt mondja, hogy Orbán Izsák. Nem azt mondja, hogy kisfiú, meg nünüke, meg babuska. Tudja, kicsoda. Én azt hiszem, hogy Isten valóban erre tud nevelni bennünket. Az a kisember tudja már, hogy nem kisember, ő valaki. Tessék rákészíteni, hogy valaki vagy. Nem amerikai módon, hogy a gyerekednek mindig nagyobbnak kellene, mi neked, mert holnap neked fog támadni. Sajnos ez keresztény szinten is begyűrűzött az amerikai mentalitás, hogy a fiamnak nagyobbnak kell lenni, mint én. És végül ma olyan nagy unokák vannak, hogy én már aztán ott már csak van múzeumi darab vagyok, és taposnak rajtam. Nem. Arról szól, hogy a gyereknek már gyerekkorában ad meg az identitását, és ad meg a férfi és a nő identitását is, hogy a fiad az fiú, és a lány az lány, és nem az én gyermekem a saját képemre, hasonlatosságra, meg valami kiollóztam egy gyönyörű ütemtervet az ő életére, egy pedagógiai programot, vagy egy társadalmi elvárás, vagy akármit. Te, ha hívő vagy, és Istennek a vezetése alatt vagy, akkor tudod, hogy a gyerekedet úgy, ahogy van, ki kell szolgálnod. Bocsánat, nem kinyalnod, szolgálnod. a pici fiunkra tudom, hogy Isten adott egy elhívást. Nekem egyre kell figyelnem, hogy hogy kell őt az elhívására felkészíteni. Nem az én elvárásom szerint, nem az én elképzelésem szerint. Engem is tanítottak kényszerrel hegedülni, azóta is utálom. Az orgonát fél év alatt megtanultam úgy, hogy tudtam játszani bárhol. Hadd ne mondjak ilyen példákat. Tehát betakarásnál ez a lényeg, a szövetség, valóban ott a Sinaihegynél kötött szövetség. Azért több ám eznél, mert benne van még szövetség más is. És ez a házasság szövetsége bizony benne van Istennel kötött szövetség. És ez egy fantasztikusan szép dolog. Fájdalmas, nehéz, de a hátadat neked kell tartani. Férfiként be kell takarni. És ezért kell egy nőnek betakarás, mert különben ő csattan. Mert akkor hazaszalad a mamához. Mert nincs betakarása, mert a férfi nincs a helyén. Vagy nem mer férhez menni, mert jaj. És azért, mert nincs férfi példa, és ezeket nagyon-nagyon-nagyon figyelembe kellene venni. Férfi, légy férfi. Ilyen egyszerű egy mondat. Légy az, akinek Isten teremtett. Légy az. Kicsoda az én családom? Az, aki az én elhívásomban, szolgálatomban társ, részes vagy, az felé szolgálok. Több nincs. És ezt meg kell érteni Krisztus testében, de meg kell érteni egy közösségben is. Az az én testvérem, aki itt van most velem, akinek felé kell szolgálni, vagy aki felém szolgál, vagy aki segítő a szolgálatba. Ő a testvérem, ő a családom. A többi az gyütment, szép magyar szóval. Jön, megy, kóstol, tesz, vesz, matad, nem testvérem. Vigyázzad, mert ez már az úrvacsorában említkezésre mindenre vonatkozik ám. Isten elé már nem mehetek csak családdal, mert ő a család feje. Oda nem vihetek gyütmedeket. Oda nem mehetek fél testvéreket, meg egyebeket. Egyéb iránt, hogy történik a családnak a növekedése is. Nem a kis testvér szüli a gyereket, hanem kap testvért. És a gyerekeknél, amikor testvérek vannak, lehet, hogy rivalizálnak egymással, több szeretetet ezt-azt akarnak kapni. De a testvéri viszony nem olyan, mint a gyülekezeti testvéri viszony. Érdekes módon nem használják ki egymást, és sok minden olyan pozitívan tanulhatom meg a gyerektől testvéri viszonylatokban, ami a hívő ember testvérség között ismeretlen fogalom. Kellene ismerni a gyerekeknél, a gyerek testvérek között. Félti a testvéret, pátyolgatja, szereti, öleli. Hadd ne mondjam a gyereknek a tanításait, mennyit mondhatna. És tényleg ez a kérdés, ki az én testvérem. Nem családellenes vagy, hanem az a lényeg, hogy legyen a családod és a testvéred. Ez a kérdés. Az a kérdés, és ebben egy férfias racionalitás mutat Jesu Hamasia is. Ha nem, az én szolgálatom miatt van ott, hogy felé szolgálok, vagy segít, vagy ő velem szolgál, akkor mit keres ott? Mit keres ott? Mit keres az életemben az, aki csak rám csimpaszkodott? Mit keres az életemben, aki a szolgálatomat csak visszahúzza? Nehogy azt hidd a sátának, nem trükkje ez, hogy bemész a gyülekedbe, és holnap neked kell locsolni a muskát itt, ahelyett, hogy beteszem azt, magad bizonságot tegyél. Visszafog. Elvárásokat köt a nyakadba. Mikor Jesu Amasiának is megjelenik a családja, akkor előtte ott volt természetesen, na, ekkoborolt ez a hülye. Bocsánat, de tényleg ez a történet. Ez. Szóljatok már neki, mert nem illik bele a családba az, amit ő csinál. Hát mi egy asztalos család vagyok, itt játszik valami profétát, vagy akármit. És itt vannak az elvárások, hogy hányszor akartak Jesu Amasiából csak profétát csinálni, csak gyógyítót csinálni, csak ezt, csak amazt. A teljes életedet, a teljes szolgáltatod, a teljes elhívásodat elfogadó ember a testvéred. Az nem testvéred, aki 10 percig találkozik veled, meghallgat és elhúz. Az a testvéred, aki ezt veled együtt megéli, ha kell kiigazít, ha kell hozzátesz, az a testvéred, vagy segít, vagy eszi a kenyered, vagy segít felszeletelni, az a testvéred. Nekem most a feleségem testvérem. Ha nem lennék szellembe egy, akkor miközöm hozzá? Csúnyán mondom, de ez van. És ezt kellene megélni. Kicsoda az én családom? Kicsoda az én közösségem? Az, hogy beharangozunk ekkor és akkor is összegyűlünk, mint a birkák az etetőnél, ez nem család és nem testvérség. Az, amikor tevőlegesen ott vagy, amikor a hit cselekedetekben is megvalósul, amikor egy közös hitben, egy közös vezetés alatt ott állunk, az a testvér. kicsoda az én testvérem. Bizony Botránsit Jesuhamasiának az a mondása, hogy kik ezek? Kik ezek? Tudod, milyen botrányos, amikor ki kell mondani egy gyülekezetbe, és miközben hozzád? Ki kell mondani? Ő is kimondta, akkor én is kimondom. Ha nem a szolgálatot, egymásnak az elhívását segítjük, az nem testvérség. És a rokonok születnek. A testvérek születnek. És lehet, hogy ezen a héten is születik valaki, tessék testvérként átölelni. Az ő korának és állapotának megfelelően tejet adni neki, pelenkázni, és ha kell, akkor borotvált később a kezébe adni. Mindegy, megélni a testvérséget. Tehát testvér születik. Nekünk ez a dolgunk, hogy az ige megszülessen, életté váljék, és így az életek is életté váljanak. Hogy működjön a maga a bűnbánat, bűnbocsánat, működjék maga Krisztus uralma, amiről tegnap beszéltem, Isten kenyeréből valójában az élet kenyere legyen, ez a dolgunk. Ekkor születik kis testvéred. De tettél-e valamit azért, hogy szülessen kis testvéred? Tettél-e valamit, hogy ne hagyjon éhen a csecsemő? Tettél-e valamit, hogy a kamasznak elnézed a maga badalságát, aki szellemben akkora lendületben van, mint a világ megváltó kamasz, majd kinövi? És tudsz-e abban a békességes törésben és hosszú törésben lenni, hogy te is voltál kamasz, aki azt hitted, hogy te forgatod a világot, és nem a világot, te vagy a 7. milliárdod egy rajszámú. Tudod-e azt megélni, amit a családban is megéli egy szülő? Hát ilyen a gyerek, most vette észre, hogy fiatal, most aztán izmos, majd 20 év múlva rájön, hogy volt izma, és mennyi fölösleges dolgot csinált, de abból van azért jó is persze. Hol van az én testvérem, ez egy kérdés, hol van a testvérem? És amikor tényleg itt van a eszer, amit kihozott háborúságot, azért van itt egy másik folytatása is Mátéban, amikor Máté 19-ben a házassági elvállásról beszélünk, mert amikor Jesuha Hamasia azt mondja, hol vannak az én testvéreim, gyakorlatilag elvált a családjától. Elvált. És itt az elvállás nem azt jelenti, amit összekalapáltak, az annyi meg annyi, szét nem szedhető. Igenis kemény törvényei vannak a vállásnak, 19. fejezetből olvasok. És lőn, amikor elvégezte Jézus az ebédszeretek elmének Galileából, és minden Judának határában a Jordán túl. És követő a nagysokaság, és meggyógyítajott őket, és hozzámennek a farizeusok kísértvén őt, és mondván, szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okárt elbocsátani, ő pedig feleljen mondva, nem olvastáték-e, hogy a teremtő kezdetől fogva férfiúvá és asszonyá teremtette őket? És ezt mondta, annak okáért elhagyja a férfi atyát, anyját, és ragaszkodik a feleségehez, lesznek ketten egy testé. Nem akarok különösebben a földi válásról beszélni, ott, ahol valóban ez a hármasság nem működik, elhagyja, ragaszkodik, lesznek egyét, nem teljesült be a házasság. Zsidó módon azt mondják, hogy akkor hogy bírtad ki ezt 30 nap után, és le is hülyeznek, hogy 30 nap után nem hagytad ott a feleségedet. Igen. Törvénytelenek tekintik az egész viselkedésedet, egy férfiét. Ha nem teljesedik be X időn belül mindez, akkor el kell zavarni a feleséget, elbocsájtani. Nem funkcionál, valami nem jött létre, ennyi, nem történt semmi. Azonban itt a paráznaságról beszél a Biblia, ha csak paráznaság okán nem. Ez az egyetlen egy. A történetet ismerjük természetesen Bemirte János történetéből, hogy ez egy próba kérdés volt. Ha ott van a vállás mellett, lándzsát akarom mondani, hogy felel Jesuha Hamasia, akkor mózesi törvények ellen szól, ha viszont a tiltja elvállást, akkor Heródes és a családi viszonyaiban a unokahúg kérdésében pont ellensége lesz a Heródes háznak, ahol úgymond asszony cseréltek a Heródes családjában. Tehát itt mindenképpen ez a klasszikus módon nyuszivisz volt, ha ezt mondja, ha azt mondja, akkor is, ha van sapkája, ha nincsen, akkor is bántanunk kell, bántanunk lehet. Azonban itt mégis számukra az üzenet az, hogy paráznakság okán el nem bocsátja, ha csak. Tekintettel, hogy a válás két oknál fogva történhet meg, a halál vagy a paráznakság. És ez családi szinten, épp úgy, mint közösségi szinten komolyan kell venni, mert az elválás az nem lehetőség, hanem kötelesség. A paráznaság Isten ellenes cselekedet. Ha valaki megcsalja a feleségét vagy férjét, akkor ő egy olyan szövetséget, amit mondtam áldásként, hogy működhet, olyan szövetséget tör meg, ami ember és Isten között van. Isten ellenes, ebben te nem maradhatsz meg újjászületett hívőként. Paráznaságnál te nem bocsájthatsz meg senkinek, az egyedül Isten bocsájthatja meg. Egyedül. Egyedül, és ezt nagyon komolyan kell tudomásul venni. Azonban beszélhetünk testi paráznaságról, beszélhetünk lelki paráznaságról és szellemi paráznaságról. Abban a pillanatban, ha te veled Krisztusban valaki szövetségben van, ő a te fejed, ő a vőlegényed, és ő valaki más Isten bálványoz, parázna. És a paráznasághoz nem lehet közöd. El kell válni. El kell zavarni. Ez működik úgy is, ha veled közösségben valaki van, és pénzimádó, parázna, el kell zavarnod. Kötelességed. És ez minden más paráznaságra vonatkozik. Ha nem ugyanaz tart össze Krisztus szelleme, akkor el kell zavarni. Nem csak a testi paráznaságról van szó, hanem a lelki paráznaságról, amely a viszály, vetélkedés, vita és sok minden szinten, pártoskodás szinten a gyülekezetbe felüti a fejét, el kell zavarni. Paráznaság. Nem azért, mert ő akar Isten lenni, hanem őt valami szellemiség, valaki uralja, és nem ugyanaz, mint a tied. Ebben a pillanatban bezárt a bazára, hogy szoktam mondani, le kell zárni a dolgokat. Egy türelmi idő után lehet dönteni, vagy egy úton megyünk, vagy nem megyünk úton. A válásnak ez a története, és elmehetek így már a gyülekezeti úgymond fegyelemhez is, hogy a gyülekezetben, a közösségből hogy lehet elbocsátani embereket? Két oknál fogva. Akkor, hogyha halál van, és akkor, amikor paráznaság van. A halál pedig lehet szintén lélekben, testben, szellemben is. Az elhidegülés a halál jele. A hulla igencsak nem melegít föl bennünket. A hullával, halott dolgokkal nem lehet dolgod. El kell válnod. Nem lehet közösséged. Bibliában számtalan esetben van erre törvény, hogy a halott dolgokhoz még érintkezésed se lehet. A parázasság és halottság pedig mindennapos dolog, ezért nekünk Krisztusról kell beszélni. Ezért kell a törvényről beszélni, a kegyelemről beszélni. Ezért kell azért beszélni a törvényről és kegyelemről, hogy valaki elfogadja, hogy Krisztus uralma működjön, mi által valóban létrejön az a szövetség, ami teljes védelmet ad, és teljes, amit előttem elmondott a feleségem. Növeli is még a vágyat a további szövetségre, hogy házasságban is legyél, hogy Isten rendje ott is működjön. A folyamatosság, a sorrendiség. De ezeket a halott és parázna dolgokat ki kell takarítani saját életünkből, és ki kell takarítani még egy közösség életéből is. Mert bele lehet halni. Halottal együtt feküdni, csak a kékfényben lehet hallani róla. Ott is borzongunk, hogy három nap, hónapig együtt feküdt a halottal. De a nyugdíja kellett neki. Na most ezeket a nyugdíjakat habzsolók és a halottakkal együtt levő embereket előbb-utóbb eléri Isten büntetése is. Ha a gyülekezetben ott van valaki, aki halott, és nekem kell azért, mert többen vagyunk, vagy éppen fizeti a nem tudom milyen pénzet, vagy akármit, akkor előbb-utóbb Isten ezért megítél. Ezért kötelességünk. Kicsoda az én testvérem házasságon belül, kicsoda az én családom házasságon belül, kicsoda az én testvérem családom közösségen belül mindenképpen rendezni. És a közösség építése természetesen úgy kezdődik, hogy nem paráznosság és halál okán leszek házas, és nem halok meg azért, hogy közösségem legyen. Nincs semmi apáca és remete gyülekezet, élnünk kell, de Isten törvénye szerint kegyelemben és az ő uralma alatt. Ez alakítja a közösséget és a legkisebb közösséget, a családot is, ami az alapja a közösségnek. Krisztus teste nem egy olyan szerkentyű, ami különálló emberekből áll, hanem családokból áll, amelyek egymással kapcsolatban vannak. Kivéve az egyedülállókat természetesen. Isten mindig is közösségbe, családba gondolkodott, Krisztus testen nem magánzó klubja. És Isten ezt a szeretetet megadta, hogy tudja, mert ő teremtett, hogy van tested, lelked, érzelmed és érzéseid, ezt is akarja, hogy az ő rendjében te boldogan megéljed. Ezt is akarja. És így, ha a tested, lelked a helyén van, akkor szellemben Isten tud valóban lépni, és szellemben is rendezni, azonban fordítva is igaz. A szellemben rendeződés megadja a családi rendet, megadja a házasságnak azt a szentségét, amelyik gyakorlatilag nem más, mint a betakarás és a isteni rendnek a beállása. Ki az én családom? Nagy kérdés. Aki parázna, nem lehet a családom. És ez szellemlélek fizikai parázaságról beszél. Ez halálos bűn. Isten elleni bűn. És a halál, ha meghalt valakiben egy érzés, akkor miért erőltetjük a dolgot? Vagy Isten adhat életet bele, vagy leamputálja a halott dolgokat. Ennyi. Isten racionálisabb ennél sokkalta. Azonban tényleg a kicsoda én családom számtalan szóval fel kell merülni ennek a kérdésnek. Valóban az anyám meddig anyám? Meddig tartozom a szülőmnek, és meddig van a szülőnek hatása rám? És tudomásot kell vennünk férfiaknak, nőknek egyaránt, hogy amikor a gyermekem felnőtt, onnét semmi, de semmi hatalmi jogom nincsen. Van bizonyságom, van Istentől kapott bizonyságom, amivel a másikra hatással lehetek, és ez a hatás annyi, hogy nagyon természetes, a gyermeked oda fog menni hozzád, hogy apa, te ezt hogy csináltad. Ha pozitív az életed, ebben az értelemben bizonságtevő az életed. Tehát először a mi életünknek a rendbetétele az, hogy a családi rend működjön. Nem egymásba kapaszkodva, nem saját magamat akarom másban egy új életben reprodukálni, hanem az én életem áldása valaki, akit oda teszek az Isten elé, hogy ő formálja, és én hadd legyek abba eszköz. Ez a szülő és a gyermek viszonya. Amikor kiskorú a gyermek, természetesen nincs saját akarata, hanem felelősséggel, egy a férfi és a nő, a férj és feleség és a kiskorú gyermek, de abban a pillanatban, amikor ő elérte a felnőtt kort, akkor tudomásul kell venni új élet, tőled függetlenül. És ebből ki kell menni, bármilyen kényelmes a családban ott vegetálni 100 éves koromban, és bármilyen kényelmes, meg kell tanulni azt, hogy talpra kell állni. Tudom, nagyon nehéz, és erről rengeteget kellene beszélni. Amikor a világban a család és a közösség mint olyan nem funkcionál, akkor kell családra nevelni valakit, hogy ez a jó neked, mert Isten így teremtett bennünket. Hát ez a feladatunk, és én köszönöm a feleségemnek, hogy bizonságtevés volt lényegében az, amit elmondott. Köszönöm neki, hiszen rólunk szólt, de nem rólunk, hanem az, hogy ő mit tesz az életünkbe Isten. És ez hadd legyen tanítás másoknak is. Még a negatív tanítás is, hogy nekem ma a hátamat kellett tartanom, hogy ne érje el egy nem anya a lányát, hogy ne az ő életét adott esetben úgymond jóvá tegye, és hamis módon leigazolja, hogy milyen szép unokája van, mikor az egész élete egy roncs. Nem. Lezárni, takarni, védeni. Férfinek lenni, de ezt csak egy esetben tudod megtenni, a Krisztusé vagy. Mert ő meg téged véd. Nem neked kell kardot rántani, de ő Krisztust véd, és akkor az Isten törvényei működnek, akár kegyelem által is, mert lehet, hogy az anyósomnak hívott nőszemély, lehet, hogy az övé lesz. És akkor egész más viszonylatban lehetünk, de az a viszonylat, amit ő kitalált, megoldásnak nem működhet. Tudunk-e nemet mondani? Tudunk-e ellenállni a közvélemény ellen? Ímé itt van. Ez az elvárás. És ez az elvárás nagyon veszélyes tud lenni, közösségben is. Ne beszélj nekem a törvényről. Ímé, látod, itt a sokasság, és meg itt van a családod. Hát mi szólnak hozzá? Tudod mit? Az én dolgomat kell csinálni, és ha nem akarja hallani a bűnről szóló tanítás, akkor menjen. Maradjon a bűnébe, saját akarata. Nem tehetek róla. Ha nem akar a törvényről hallani, akkor nem akar az életről hallani. Nem fogom beleerőltetni az életet, mert nem tudom. Menjen. Ennyire férfinek kell lenni, és nem a tömegre hallgatok, nem a különböző divatokra hallgatok, meg a haszonra, meg az egyebekre. Én gondolom, hogy a földi életét élő Jesu Amasia is fiú volt, és férfi volt, és ember volt. Természetesen szerette az apját és anyját és mindenkit, természetesen. De tudunk mi is úgy krisztusi módon élni. Mindenben ő az egyetlen első és mindenek felett. Ez a kérdés. Ez nem lemondás a családról, ez a helyreállítás. Mert ekkor működik a család is. Ugyanakkor a sátán természetesen nagyon tud működni, más módon is. Én már mosolygok, amikor már arra buzdítanak a médiába, hogy szeressem a lelki nagyanyámat. Én már kezdtem már nevetni, ugye, mert Anna, a bibliai Anna az én nagyanyám. Hát megmondom őszintén, nekem azért már három sok lenne, de ugye behelyettesítjük a családokba a nem létező hamos és spiritista dolgokat. Vedd tudomásul, neked van földi apád, anyád. És van egy mennyei atyád, aki megadta, hogy hogy kell viselkedned, és mi a kötelességed, és mi a feladatod gyerekként, anyaként, apaként, minden variációban. A sátán a család éve címén mindjárt kitalálja, hogy van itt nekem pót nagymamám is. Imádkozzak hozzám, hogy rendbe teszi az életemet. Én azt mondom, inkább azért imádkozom, hogy köszönöm, volt egy nagyanyám, sőt kettő, aki értem imádkozott. Ezért tudok Isten elé menni, és köszönöm azt, hogy volt nagyapám kettő, akiért megint csak hálát adhatok, hiszen tavaly, amikor Kopány Monostorba bemerítettük, a szívem is elolvadt, mert hozzávetőleg majd 100 év előtte az apai nagyapám ugyanott merített be a Dunába, akit sose láttam, sose ismertem, és ugyanakkor 3 éves koromban együtt mentünk a levélszekrényekhez bedobni mindenki sajtszekrényeket, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a világ, még nem, de már a úton van vége, és a nagyapányával mentünk evangelizálni, én figyeltem, hogy jönnek a nyomozók, a rendőrök, én hesszeltem, és ő meg dobta be a felhívó jeleket, ilyen nagyapáim voltak. Én tudom azt, hogy nekik köszönhető nagy részt azt, hogy Isten keze rajtam volt, pedig nem volt apám. Volt, csak volt. És ez, amikor egy szülő feladata, ott van-e melletted a gyermeked, mit lát? Én mai napig is mosolygok, milyen izgalmas volt misszionálni levélszekrényről levélszekrényre, és tudtam, hogy a ballonkabát, meg mitten, milyen kabát ez a nyomozóknak a öltözéke, és akkor már mentem a nagyapám gatyát rángatni, hogy balhé van. De ugyanakkor jó volt hallani a sose látott nagyapám emlékében a nagybátyáimtól, nagyanyámtól pontosabban, hogy a te nagyapád minden nap imádkozott érted. Minden nap. Aki nem ismert különböző okok miatt, nem ismert, sose látott. Hol vannak a nagyapák, hol vannak az apák, és hol van az, hogy tettél valamit. Hogy Isten akaratát kérd el a másikra, ha kell az unokádra, mert elkérték rám. Én hálát adok. Azért is hálát adok, mert amikor anyám megszült, akkor egy hónapja már nem volt apám, mert elment, és amikor megszült abban a nagyon szép időben, amit ugye Rákosi kornak hívnak, mindegy, nem titkolhatom, ez van, a múlt évezet utolsó századának a közepén pontosan, akkor ő annyit mondott, Istenem, nem tudom fölnevelni ezt a gyereket, olyan szükségbe vagyok, úgyhogy odadom neked, gondoskodj róla, ezért vagyok itt. Nem tudta az anyám, mit tett, de nagyon jó dolgot tett. És ti most már felelősök vagytok, mert nektek ez alapján tudni kell, adod a gyerekedet, és bizonság lesz a gyereked, adod a. Készítsd az ő útját úgy, hogy itt van, Uram. De ehhez kell szövetség, szövetség Jesuha Masia által Istennel, a béke szövetsége, ezért kell házassági szövetség Istennel, hogy a hármas kötelék működjön, és ez adja meg, hogy bizonyság és szolgálat a feleség részéről is, és tényleg viccesen mondom, ha kicsi a feleséget, hajolj le, hogy halljad. Férfi urak, juhok, hajoljatok már a feleségektől. Ez. Halljátok már, mit mondanak. Mondjuk, hogy legyünk alázatosak ő irányukban. Mert Isten nagyon tudja használni a feleséget, és nagyon tudja használni, hiszen a másik felem ő, amit ő mond, bennem is rezonálni kell. Bennem is válasznak kell lenni, hiszen együtt halljuk, együtt érezzük mindazt. Más-más pozícióban, nekem ma csattogott a hátamon a támadás, és ezt meg kell tanulni egy férfinek, ha valami jó van, bármelyik pillanatban jöhet a támadás. És nem azt mondom, hogy majd az Úr, hanem fölállsz. Az Úr velem van, mert én az ő dolgát csinálom. És nekem ki kell mondani a nemet, az igent, és úgy, ahogy van, védelembe kell helyezni mindazt, aki hozzám tartozik. És egy ilyen csendes napokon is, nyugodj bele, olyan támadást kapunk, hogy csak úgy csörög. De mondhatnám azt is az ellenfélnek üzenve, nyugi, én is tudom. És nekem van, aki betakar. Nem érhetsz el. És ez az egész földi életünknek a kulcsa. Ha ő betakar, akkor én be tudom őt takarni, és ő is betakarja a kisfiamat is. És folyik az a nagyon-nagyon biztonságos és békés állapot, amit megélhetünk. Valóban igazad van, az mi életünk a gyermeken látszódik. Valóban, ezt is meg kell tanulni. Aki te vagy, az a gyermeked még teljes hatással vagy rá, teljesen kiskorú. Ha nagyobb korú, akkor meg viszi a prémet tovább, és még rá is tesz, a négyzetre emeli a hülyeségedet. Bocsánat, ki kell mondanom, igen. Tehát nagyon-nagyon testvérileg lehet egymásra tekinteni. A gyerek hőmérő. A gyerek nem hazudik. A gyerek az, aki te vagy. Ami millióbe, ami légkörbe van, az az. Szépítheted, Nobel-díjasnak kinevezheted. Látszik a baj. Látszik a jó. A jó is látszik. És ezért örülök, hogy valóban nem csak a feleségem bizonságtevő, hanem valóban a fiam is a gyermekkori dolgokat természetesként véve. Én úgy érzem, hogy azt sugározza, ami közöttünk van. De miért sugározhatja azt? Mert a betakarás folyamatos. Nincs az esernyőn luk. Tartom fölöttük, és tényleg ismételek, amikor a kisfiam az autóba megszólal, hogy imádkozzunk a ezért azért minden érvik, hogy idejöttünk. Ez a kisember már tudja, hogy be kell takarni a közösséget. Komolyan mondom, kezd férfi lenni. 2 évesen. Ugye milyen egyszerű az élet? Milyen egyszerű a család? Taníts meg gyermekeidnek parancs. Add tovább gyermekeidnek parancs. És te, amit tettél, továbbadtál gyermekednek, látszik rajta. Én hálát adok az Istennek azért, hogy a feleségem az esernyőre tud beszélni, arról a betakarásról, a szövetség által, folyamatos Istentől egészen le a legkisebbig. Én ezért adok hálát, és ezért vagyunk ott, hogy az esernyőinket ne foltozzunk, hanem végül vegyük föl. Vegyük föl. Kinek hogyan? Van, aki nem házasságba él, csak műkedvelő, van, aki XYZ ok és mód miatt házasságot megtagadja, mert nem kell neki, mert vagyok erős, szingli, és mikor otthon van, jobb, ha nem látod az arcát, mert több kiló festéket kell magára, mert a betakarás hiányába roncs az élete, hiába van meg akármilye is. Bizony ez a kérdés, tovább tudjuk-e adni azt, amit kapunk? Ő továbbadta nekünk a betakarást, férfiként ad tovább a betakarást, asszonyként pedig ott van, hogy mégse az én keblemen van, amikor pici, takard be, majd úgyis oda jön hozzám, ha a férfi lesz igazából. És köszönöm így a szolgálatodat, ami róla szólt.